Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Megalakult a Fidesz és a KDNP 52 fős parlamenti frakciója. A Fideszét Gulyás Gergely, a KDNP-t Rietvári Bence vezeti. Gulyás Gergely azt mondta, jelentős megújulás történt a frakció szövetségben, és olyanok is bekerültek az országgyűlésbe, akik még soha nem voltak parlamenti képviselők. Kiemelte, fontosnak tartják, hogy megjelenjen az országgyűlésben annak a 2,5 millió embernek az akarata, akik április 12-én rájuk szavaztak. Emellett kiemelt célnak tekintik, hogy megvédjék az elmúlt 16 év vívmányait. Arra kérdésre, hogy milyen politikai munkát vetít előre az új Fidesz frakció, Kiszeli Zoltánnal, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Kezdjük talán azzal, hogy miért is volt szüksége a Fidesz frakciónak arra, hogy megváltoztassa ezeket a bizonyos listás helyeket, hiszen az nagyon sok mindent el fog arról is mondani, hogy miért pont azok lettek kiválasztva, akik most bent ülnek.
Orbán Viktor elmondta, hogy a kampány előtt összeállított lista, az a kormányzás folytatására összeállított lista volt, miután a választók döntöttek, és a másik oldalnak adtak felhatalmazást, ezért egy új helyzet van, és a választás előtt összeállított listából olyan neveket juttatott be a Fidesz vezetése, az elnökség a parlamentbe, és a KDNP elnöksége is, akik ehhez az új helyzethez igazodnak, és azt látjuk, hogy miután nem a kormányzást folytatják, hanem egy ellenzéki szerepre kell felkészülni, egy kétharmados parlamenti többséggel szemben, ezért egy új felállást látunk, és hát ami a legfontosabb, és a névsorból ez köszön vissza, hogy a Fidesznek azt a néppárti jellegét meg kell tartani, ami eddig is jellemző volt, ugye 2,3-4 millió szavazó az, aki a Fideszre szavazott, és ezek különböző társadalmi csoportok, a fiatalok között is azért, főként ugye azért az idősebb szavazók körében, városi vidéki, tehát különböző szavazói csoportok, és ezek a politikusok, az 52 politikus a Fidesz KDNP-ben, aki bejutott, ők megpróbálják leképezni ezt a szavazóbázist, hogy látjuk, hogy például Szentkirály Alexandra budapesti politikus, tehát ő az ő jelenléte szerintem azt üzeni, hogy a Fidesz nem mondott le Budapestről, ugyanúgy számítanak a fővárosi szavazókra is, vagy és ugyanúgy végigmehetünk a listán, hogy azért látjuk például, hogy mondjuk Németh Balázs, aki a közmédiában sokat dolgozott, illetve utána sportvezető volt egy darabig, vagy utána ugye a frakció szóvivője volt, vagy Szűcs Gábor, aki a közösségi médiában, a videóvilágában influencerként dolgozott, hogy ő például, aki a közszolgálati média plusz a közösségi média területéről jövő egy-egy ember, tehát különböző embereket látunk, akik már bizonyítottak, akiknek van szaktudása, és akik ebben az új időszakban egy új lendületet is adhatnak a Fidesz-KDNP-nek, mert a megújulásnak ez a jele azt a célt szolgálja, hogy az emberek, a szavazók lássák, hogy itt valóban történt változás. A legnagyobb változás az, hogy Orbán Viktor például a Fidesz elnöke, vagy Kövér László, az országos választmány elnöke nem ül be az új parlamentbe.
Ugye azt is látjuk a Tisza oldaláról, főleg azon nagy politikusaink nevének hallatán, akik mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 16 évben is ott voltak ezen a politikai porondon, most viszont háttérben lépnek. A Tisza oldaláról, minthogyha egyfajta örömtáncot ülnének, hogy na most aztán teljesen az körvonalazódik, hogy a Fidesz megszűnt létezni, hiszen kivonultak ezek a nagy ismert arcok, és jöttek az újabbak. De lehet-e előre örülni ennek? Egyáltalán ez egy megsemmisülést jelent, vagy egy olyan talpraállásnak a biztos záloga, amely azt fogja biztosítani, hogy a következő 4 évben igenis, hogy az ellenzéki szerepben számolni kell a Fidesz-el, a Fidesz-KDNP-vel, hiszen azért ott is a listán volt egyfajta újítás.
Igen, ugye arról beszéltünk, hogy a Fidesznek a néppárti jellege az megmarad. Tehát ugyanúgy a szavazóbázis az megmarad. Láttunk új kutatásokat, hogy a választás után a szavazók egy része a győzteshez húzott. Ez mindig így van, de akiket a szél átfúj az egyik táborból a másikba, hogyha most az új kormány rosszul teljesít, ugyanúgy tovább fogja fújni őket a szél, mint hogy a protest szavazókat is, akik most ezen a választáson az elmúlt 16 évvel szemben szavaztak, ha elmaradnak azok az eredmények, amiket a Tisza kormány vagy Tisza párt szavazói várnak, akkor majd a protest ellenük fog irányulni. Tehát a Fidesz, mint gyűjtőpárt, mint néppárt, az továbbra is adott. Tehát ha 2002-höz viszonyítjuk a helyzetet, akkor még nem volt a Fidesznek ennyi polgármestere, vármegyei közgyűlési elnöke, vármegyei közgyűlési testülete. Látjuk, hogy azért az alapszervezetek is ott vannak, a pártagság is ott van, tehát nem szűnt meg a Fidesz. Az a kormányzás szűnt meg a szavazók akaratából, ami az elmúlt 16 évet jellemezte. Most egy új szakasz jön, most egy új kormánya lesz Magyarországon, de a Fidesz most a legerősebb ellenzéki párt lesz. Ugye, ha megnézzük, ugye az 52 képviselőből 44 fideszes képviselő, 8 KDNP-s képviselő, ugye utána következik a Mi Hazánk párt a parlamentben 6 képviselővel, tehát itt ugye két pártról van szó, egy pártszövetségről, egy frakciószövetségről, és hát ez azt jelenti, hogy eddig ugye kormányoldalról, most ellenzékben tudják majd azt az alternatívát megjeleníteni, amit a Fidesz és a KDNP kínál. Ugye azt látni kell, hogy a demokráciában az ellenzéknek két feladata van. Az egyik, hogy ellenőrizze a törvények alapján, az alkotmány alapján a kormány munkáját, erre megvannak a parlamenti eszközök, az írásbeli kérdés, az interpelláció, illetve egy alternatívát kell állítani. És attól még, hogy ezen a választáson ez az eredmény született, attól még nem változott meg az ország. Tehát a migráció terén a magyarok többsége továbbra sem akar csatlakozni a júniusban induló migrációs kvótához. Attól még ez a választás született, a magyarok többsége nem akar Ukrajnának pénzt küldeni, fegyvert küldeni. Tehát nem változott a helyzet, a kormány változott. Nyilván van, ami változni fog, de a magyaroknak az alap hozzáállása az államhoz, a legfontosabb kérdésekhez, a családtámogatáshoz, a határon túli magyarok támogatásához, na az nem változott. Tehát az új kormánynak is megvannak azok a paraméterei, vagy a társadalomnak a paraméterei, amiket az új kormánynak is figyelembe kell venni, és a Fidesz itt tud megint majd. Viszont is hát, hogy nem tudjuk, hogy a 2002-es vagy a 2006-os ciklus ismétlődik-e. Ugye most 3 évig nem lesz menetrend szerint választás, 29-ben lesz európai parlamenti választás, illetve önkormányzati választás. Tehát az új kormánynak is 3 éve van arra, hogy azokat az új intézkedéseket, amelyeket bevezet, hogy ezek 3 évre termőre forduljanak. Nyilván mindenki annak drukkol, hogy jó legyen az egészségügy, jó legyen az oktatás, jó legyen a közlekedés, mert itt élünk mindannyian, és szeretnénk egy jó országban élni, hogyha minőség javul, annak mindenki örül, de ha nem teljesítik az ígéretüket, hogyha a globalista érdeket kiszolgálják, mint 2010 előtti kormányok, akkor viszont a Fidesznek azt az alternatívát kell a következő választáson felmutatni, ahhoz kell megint a magyarok bizalmát kérni, és ezért van szükség egy megújulásra, hogy ahhoz képest, amit az új kormány majd teljesít, ahhoz képest az alternatíva mindig ott legyen, mert a demokrácia az alternatívák versenyéről szól.
Ugye úgy fogalmazott a Magyar Nemzetben, hogy az új frakció összetétele az egy világos üzenetet hordoz, a párt egyszerre épít a tapasztalatra, a fiatalításra és a különböző politikai területek képviseletére. Ez hordozhatja a megújulást. De közben itt van egy új kormányzó párt is a szemünk előtt, és hogyha megnézzük azt, hogy náluk mi a tapasztalat eddig a kormányzás terén, és hogy milyen a szakpolitikai képviselet, akkor mit tudunk mondani? Mert ugye az, hogy feltörekvő fiatal politikusok, az megvan a Tisznánál is, hiszen szinte a frakció csak feltörekvő politikusokból áll, de se tapasztalat, sem szakpolitikai képviselet, és ezt merjük arra alapozni, hogy most, amikor a minisztereket be kell jelenteni Magyar Péter, azért vagy Vitézi Dávidot jelöli meg, akiről korábban azt mondta, hogy miniszterként nem működik vele együtt, vagy ha az oktatást nézzük, azért pont a közösségi médiában egy olyan komoly vita bontakozott ki, ami miatt Magyar Péter meg is változtatta, hát ha mondhatjuk úgy, a korábbi elképzeléseit. Na hát ez mit vetít előre e területen a Tisza kormányról?
Igen, hát azt látjuk, hogy az eddig bejelentett kormánytagok nagy része ugye a multicégektől jön, tehát vagy nemzetközi olajtársaságtól, vagy nemzetközi banktól, vagy mondjuk a hazai régi tőkés osztály cégei környékéről, mondjuk a magánegészségügyből, vagy ugye, végül is ugye még azt nem tudjuk, ki lesz a belügyminiszter, de a nevek, amik forogtak, azok közül többen mondjuk egy magyar nagybank környékén dolgoznak most jelenleg szakemberként. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy a globalista nagy tőke emberei lesznek itt, akiknek van szakmai tapasztalat. Tehát a miniszterjelölteknek a szakmai tapasztalata az adott, az államirányítási, államvezetési tapasztalata az, ami mondjuk még bizonyításra vár. Hát Vitézi Dávid pont ugye a Fidesz kormánynak volt az államtitkára 22. májustól novemberig. Tehát vannak olyanok, akik a NER-ben voltak, mondjuk az új pénzügyminiszter is államtitkárként talán egy évet az első, 2010 utáni első Orbán kormányban volt államtitkár, tehát van akinek van tapasztalata. Hát ugye itt inkább az azért érdekes, hogy az új minisztériumok, amiket létrehoznak, ugye oktatási minisztérium, egészségügyi minisztérium, hogy itt egy új minisztériumot kell felépíteni, hogy ezt jól csinálják, és nyilván az ember annak drukkol, hogy ez jó legyen, de itt bizonyítási kényszer van még. Ugye az oktatási miniszter személye körüli vita, ugye amikor a médiában megjelent egy név, egy katolikus iskola fenntartói intézet vezetőjének a neve, akkor ugye a balliberális oldal horkant fel. Igazából szerintem ez egy arra is egy teszt volt, mert hogy ugye Magyar Péter a nevet, hát feltehetően kiszivárogtatták a nevet, nem véletlenül kerülnek ki azért ezek a nevek a sajtóba, de lényeg az, hogy ezzel igazából azok az érdekképviseletek is tesztelték az új kormányt, hogy mennyire tudnak beleszólni a leendő miniszterelnöknek a döntéseibe, aki mondjuk így nagyon határozott vagy akarnok személyiségnek tűnik, és ugye kérdés, hogy mennyire fogja tolerálni azt, hogy érdekképviseletek, szakmai szervezetek beleszóljanak a döntéseibe. Most itt egy személyi kinevezés körüli vita volt, ezt megoldotta, mert aztán inkább a baloldalhoz sorolható, vagy a liberális szellemiséghez sorolható miniszterjelöltet nevezett meg, aki hivatalosan is miniszterjelölt, de azt látjuk, hogy nagyon nehéz lesz ezt a 3,3 millió szavazót egyben tartani, akiknek az egyik része protest szavazó, az elmúlt 16 évvel vagy Orbán Viktorral szembeni protest szavazata miatt ment a Tiszához. Ez most teljesült, ez kisült, mert ugye úgymond, amit ők akartak, az most a választással teljesült. Ja, van egy olyan része a régi baloldali szavazók, baloldali liberális szavazók, akik korábban mondjuk még arra hat korábbi ellenzéki pártra szavaztak. Ugye ezek a pártok kiestek a parlamentből, a következő 4 évig nem kapnak állami támogatást, mert nem értek el 1% eredményt. A DK jelent itt egyedül kivételt, amely jogosult lesz a következő 4 évben költségvetési támogatásra. De hát ugye a nagy része centrista szavazó, Magyar Péter szavazóinak, és korábbi Fidesz szavazó. Tehát mint Magyar Péter maga, aki még 22-ben ugye mondta is, hogy ott ünnepelt a 22-ben a Bálnában. Tehát igazából az látszik, hogy nehéz lesz neki ezt a nagy szavazóbázist egyben tartani, mert ha a baloldal felé tesz gesztusokat, akkor a jobboldali szavazói közül pártolnak el, vagy fordítva, ugye most nem tesznek esküt a Szent Koronára, a székely himnuszt eléneklik, ugye ezek azok a gesztusok, amiket a jobboldali szavazói felé tesz, akkor a baloldaliak érzik kellemetlenül magukat, és fordítva, tehát neki nagyon nehéz lesz ezt a nagy spárgát fenntartani, ezt a nagy esernyőt így fenntartani. Hát nyilván itt majd meglátjuk, hogy milyen eszközöket talál, mert a kommunikáció idővel kevés lesz.
De azt viszont látjuk, hogy a kommunikációján szinte semmit nem változtatott. Hiszen a közösségi médiából ugyanúgy, mintha a kampányba ragadtak volna, egyfajta gyűlölet hárul mindenki irányába. És hogyha most megnézzük azt, hogy ugye folytatódnak az országgyűlés működéséről, ugye május 9-én fog az új országgyűlés fölállni, az egyeztető tárgyalások, és ennek kapcsán a Fidesz Szijjártó Pétert szerette volna alelnöknek nevezni, és Magyar Péter már rögtön a Facebookon üzent elég hergelő stílusban, hogy miért nem fogják ezt megszavazni. Tehát a legutolsó információ az, hogy Vitályos Eszter lesz az, aki idelép. Milyen politikai kommunikációt látunk a Tisza párttól továbbra is, hiszen nagyon úgy tűnik, hogyha valaki tudni szeretné azt jelen pillanat vagy a kormányzásban mi történik, nem kell más csinálnia, csak Magyar Pétert a közösségi médiában követni.
Hát ugye itt Magyar Péter egyébként kiszámítható politikus, már kezdjük kiismerni, Donald Trumpot másolja. Tehát a kommunikációjában nagyban merít Donald Trump megoldásaiból. Ugye Trump, amikor egy kellemetlen kértést kap, vagy nem akar rá válaszolni, azt mondja, hogy fake newsnak nem nyilatkozom. Magyar Péter meg lepropagandistázza az őt kérdéssel provokáló újságírókat. Tehát ugye, ha valamit nem szeret, akkor rögtön így ugye, vagy elkezd énekelni. Tehát igazából Donald Trump, és itt jön a párhuzam Magyar Péterrel, a saját közösségi médiáján, a Truth Social közösségi platformon nyilatkoztat ki, és Magyar Péter meg a Facebook oldalán. Hát kérdés, meddig fenntartható az, hogy nem sokára Magyarország miniszterelnöke a saját Facebook oldalán keresztül kommunikál, hiszen ugye politikusok nem használhatják úgy a Facebookot, mint magánemberek, és a politikai hirdetés például ugye az tilos, ugye láttuk a kampányban, hogy a fizetett politikai hirdetéseket a Facebook korlátozza. Tehát igazából az is kérdés, hogy ez a modell meddig fenntartható, mert most még talán becsukják a szemüket, hallhattuk, vagy olvashattuk az amerikai kongresszus igazságügyi bizottságának a jelentését, amikor az Európai Bizottság fontos európai választások előtt hogyan kéri az amerikaiak tapasztalata szerint az amerikai politikai tulajdonú közösségi médiát, hogy bizonyos tartalmakat letekerjenek, tehát itt majd még lesznek csaták a Magyar Péter Facebook használatával kapcsolatban, hogy ez meddig engedélyezhető, meddig maradhat így. Nyilván ő fölépített egy nagy követőtábort, és ahogy Donald Trump, ő közvetlenül akar kommunikálni a szavazóival, kikerülve a médiát, itt megint felvetődik, hogy a média ellenőrző szerepéről ő mit gondol, mert ugye, hogyha ez így folytatódik, és a média csak arra rezonálhat, azt kell tárgyalni, amit ő kinyilatkoztat, akkor ugye kérdés, hogy akkor a média szabadsága, vagy a hatalmi ágak szétválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszere mennyire fog működni. Ezért aki a köztársaság 2.0 miatt szavazott Magyar Péterre, az már ki is szállhat ebből a vonatból, mert úgy látszik, hogy nem egy köztársaság 2.0 lesz. Hogy voltak ilyen balliberális értelmiségiek, akik azt gondolták, hogy ha sikerül leváltani Orbán Viktor kormányát, akkor utána visszatérnek a köztársasági alkotmányhoz, a régi 2015-i választási törvényhez, és majd fél év múlva egy arányos választási rendszerben új választást írnak ki. Hát nem gondolom, hogy ez bármilyen bekövetkezne. Hát visszatérve a kommunikációra, egy nagyon központosított kommunikációt látunk, és hát ami már körvonalazódik, tehát itt látjuk ezt a látványpékséget. Tehát ugye, hogy Magyar Péter azt mondja, nem akarja a képviselőirodaházat használni, mert az az AVH-nak volt a székháza. Ez igen. Ez egy gesztus az antikommunista szavazók felé. Bár szerintem nagyon kevesen emlékeztek arra, és az elmúlt 36 évben ugye ez egy demokratikus intézménnyé vált, és hát ugye pont mutatja, hogy a diktatúrából hogyan lehet egy demokratikus intézménnyé változtatni egy épületet, mert minden épületnek van története. Más épületeket meghasználnak annak ellenére, hogy terhelt a múltuk. Tehát igazából, vagy ugye, amikor azt mondják, hogy a Karmelitában nem költöznek be, ezzel pedig hát azokat a szavazókat szólította meg, akik mondjuk a Karmelitával vagy Orbán Viktorral kapcsolatban kritikusak. És hát ugye nem arról beszélünk, hogy most ez hogy néz ki, ugye már írja is a sajtó, hogy ilyen bunkerkormányzás lesz, hogy a képviselők behajtanak a képviselői mélygarázsba az autójukkal, majd a föld alatti folyosón bemennek az országház épületébe, és egy másik föld alatti folyosón meg elmennek abba az irodaházba, ahol nem kell közben újságírókkal találkozniuk, és ugye hiába mozoghatnak most mondjuk a korábbi képest szabadabban az újságírók mondjuk az országház épületében, ha a tiszás képviselők a föld alatti folyosókon fogják kikerülni őket, és nem fognak a kellemetlen kérdésekre, a számukra kellemetlen kérdésekre válaszolni, és majd a Press kukachoz irányítják megint a kérdezőket. Tehát valóban az körvonalazódik, az látszik, hogy a kampányban a Tiszapárt szempontjából bevált eszközöket fogják folytatni, ezt a központosított kommunikációt, és hát, hogy Donald Trumpnál látjuk a kormányüléseket, hogy ott ül Donald Trump, és a miniszterek igazából dicsérik az ő munkáját, vagy amikor nyilatkoznak az amerikai miniszterek, akkor előre egyeztetett, nagyon szűk tartalmakat osztanak meg a nyilvánossággal, és nagyon kevés kérdezési lehetőség van. Tehát, hogyha igaz az a feltételezés, hogy Magyar Péter a kommunikáció nagyban meri Donald Trumptól, akkor ez előrevetíti, hogy nagyjából hasonlóra számíthatunk itthon is.
Jó, de hát azt szoktuk meg, főleg nézzük akkor csak itt az utolsó két ciklust, hogy azokat a bizonyos kormányinfókat hétről hétre megtartják. Abban mindenkinek válaszoltak, teljesen mindegy, hogy milyen média tette föl a kérdést, maximum a határidőt, de már azt legtöbbször előre közölték, hogyha bármi miatt rövidített volt ez a kormányinfóba, vagy nem volt, nem tudott mindenki kérdést föltenni. Ha valaki kimaradt, akkor azt kezdhette a következő kormányinfónak kérdésfeltevést. Tehát annak ellenére, hogy azt mondták, hogy sem a szólásszabadság nem érvényesül, sem demokrácia nincs, azért voltak itt a Fidesz kormánynak olyan kommunikációs intézkedései, amiben a sajtót nem gátolták a munkájukban. Na most ezt egyáltalán ebben a rendszerben Magyar Péter megtartja-e, megtarthatja-e?
Hát nyilván egy új kormány kialakíthatja a saját médiapolitikáját, adjuk meg nekik az esélyt, utána én csak azt valószínűsítettem, hogy ahogy eddig Magyar Péter nagyban merített Donald Trump kommunikációjából, például a közösségi média használatnál, vagy a kritikus kérdésekre való válaszadásnál, én ezért feltételeztem azt, hogy esetleg majd, amikor május 9-e után kormányra kerül, akkor a Donald Trump kormányzati kommunikációjához hasonló kommunikációt várok én személy szerint. De ugye itt láttuk már Magyar Péternek a 3,5 órás nemzetközi sajtótájékoztatóját, vagy amikor mondjuk beszédet mondott, ott is egy hosszú beszédet mondott, tehát de ő áll a kommunikáció középpontjában, és ugye amit szerkesztő azt mondja, a kettővel ezelőtti kérdésnél felvetett, mondjuk Szijjártó Péter kapcsán, hogy ezeket a paneleket látjuk visszatérni a kampányból, tehát ők még valóban kampányüzemmódban vannak. Szerintem ez fennmarad, mert ugyanis azokat a szavazói csoportokat, akiket most összetudtak maguk mögött gyűjteni, egyesíteni, ezeket tudják meg megszólítani. Amikor például Szijjártó Péterrel szemben kritikus volt, akkor ő ezzel azokat az orosz ellenes szavazókat tudta megszólítani, akik most még ott vannak mögötte. Neki azért kell mindig ezeket a félmondatokat beszúrnia, hogy azokat a szavazói csoportokat meg tudja tartani. Hát nyilván ez egy látványpékség, mert ugye nincsen bizonyítva semmi, ezek vádak, de ugye azt kell nézni egyébként, és az új Fidesz frakcióban Szalai Piroska személye ezért is fontos, mert ő ugye az elmúlt 16 évről konkrét tényeket tud bemutatni, hogy honnan indult el az ország 2010-ben, hova jutottunk, hány liter benzint lehetett venni 2010-ben, hány liter benzint lehet venni most, vagy mondjuk a minimál bér kapcsán a szegénységgel kapcsolatban milyen változások voltak, hogy hányan voltak munkanélküliek, hányan voltak közmunkán, most már alig van közmunkás, mert a munkaerőpiac felszívta azokat az embereket, akik korábban segélyen voltak, vagy közmunkán, most már többségük szerencsére a versenyszférában dolgozik. De lényeg az, hogy például miközben ezeket figyeljük, hogy Magyar Péter mit mond, meg kinek szól be, addig nyilván azt is nézni kell, hogy mondjuk hányan vannak ma minimálbéren, és az, hogy a minimálbér adóját ennyire lecsökkenti az új kormány, majd hány embert fognak átjelenteni minimálbérre. Tehát ezek az igazán fontos dolgok, hogy mondjuk a minimálbéreseknek, a minimálbére bejelentett dolgozóknak a száma hogyan alakul, mert nyilván ez az, ami az embereknek a pénztárcáját, vagy esetleg majd később a nyugdíját érinti, mert aki ma minimálbérre lesz bejelentve, annak minimál nyugdíj lesz, amikor nyugdíjon megy. Na, ezek azok a kérdések, amik igazán fontosak, és ugye láthattuk Szalai Piroskától, hogy ő ezekben a kérdésekben azért konkrétumokkal tud előállni, és ezért is szerintem fontos, hogy őt az új frakcióban láthatjuk, mert ő az elmúlt 16 évre is, meg a jelenünkre is fog tudni olyan számokat bemutatni, amelyek ezeket a hangzatos mondatokat, ezeket a kommunikációs paneleket, vagy propaganda patronokat relativizálják.
És hát nagyon fontos, hogy nála van az Origó, hiszen tudjuk azt, hogyha a Tisza párt azt ígéri, hogy ettől jobb lesz, mint ami most van Magyarországon, akkor ott fontos azzal is tisztában lennünk, és 4 év után is, hogy honnan indult a Tisza kormány, mi az, amihez képest neki valami jobbat kellett tenni az asztalra. De hát a Fidesz is most ebben a cipőben jár, megújulni szeretne, egy olyan pártot létrehozni, amit jobban elfogadnak az emberek. Ennek az első lépése az volt, hogy a listáról bekerülő országgyűlési képviselőknél ugye módosítottak. De hát ma tartja a Fidesz országos választmánya a gyűlés. Tehát ez a munka nem áll meg. Hol fog ez folytatódni?
Igen, hát ugye most egy átmeneti időszak következik, nyilván meg kell nézni, hogy az új kormány milyen intézkedéseket hoz. Ugye kétharmados felhatalmazást kaptak, ez azt jelenti, hogy nem csak az alaptörvényt tudják módosítani, hanem a választási törvényt is, nyilván a pártfinanszírozási szabályokat is, tehát meg kell várni, hogy az új kormány milyen döntéseket hoz, milyen új kereteket jelöl ki. Ugye jó esetben ezt konszenzussal teszik, mert hogyha legalább a két legnagyobb párt között konszenzus van, a politikai intézményrendszer és a legfontosabb politikai szabályok, mondjuk a választási törvény, vagy a pártok versenyére vonatkozó szabályok, optimális esetben az összes releváns pártot megkérdezik, mert bármikor fordulhat a kocka, ahogy most fordult a kocka, ki tudja, hogy 3 év múlva vagy 4 év múlva nem fordul-e megint, ha ez a mostani kormány rosszul teljesít, vagy azokat a magas várakozásokat, amiket ők keltettek, ezeket nem tudják teljesíteni, akkor fordulhat a kocka, és ahogy most ők ezt az új rendszert létrehozzák, úgy eshet ez vissza, hullhat ez vissza az ő fejükre is. Tehát egy optimális esetben olyan szabályokat hoznak, amelyben az összes parlamenti párt részt vesz, adott esetben még a DK is, mint 1%-nál nagyobb támogatottságú párt, mert ez lenne a demokratikus, hogy mindenkit megkérdeznek, és akkor persze attól még a többség dönt, tehát nem a legkisebb véleménye számít, de mégis meg kell őket kérdezni. És igazából azért fontos, hogy új szabályok legyenek és konszenzusosak, mert ha több cikluson átívelő szabályokat szeretnének, amelyeket nem fognak mindig megváltoztatni, na akkor van ez a konszenzus. És hát látjuk, hogy ugye az új hatalomba kerülő kormányzat már felszólítja a közjogi méltóságokat, hogy mondjanak le, ugye május 31-ig, ez a fékek és ellensúlyok rendszerének a lebontását jelenti, és akkor itt szembe tudjuk állítani, hogy Göncz Árpád kitöltötte a mandátumát a 2000-es évek elején, vagy Alföldi Róbert kitöltötte a mandátumát a Nemzeti Színház élén 2010 után, tehát ezeket nem csak azt kell látni, hogy mi van, hanem hogy mi volt, mik voltak azok, mivel volt, ami nem volt jó, ezt is el kell ismerni. De az azt is meg kell nézni, mi volt. Ami a megújulást illeti, ugye most az országos válaszmány, ugye az első hírek alapján elemzi a választási vereségnek az okait, megvizsgálja, hogy mik vezettek oda, ebből milyen következtetéseket lehet levonni, és ugye Orbán Viktor, mint a párt elnöke jelezte, hogy az őszre tervezett tisztújító kongresszust előre hozzák júniusra, és ott döntenek az új elnökség és az új pártelnök személyéről. Semjén Zsolt múlt pénteken a KDNP országos elnökségének az ülésén jelezte, hogy ők is egy tisztújítást fognak tartani, tehát levonják azokat a politikai és személyi következtetéseket, amelyeket ebből az eredményből le kell vonni.
A Fidesznek van tapasztalata ellenzéki kormányzásból is, hiszen ült Orbán Viktor és a Fidesz ellenzékben is. Illetve már van tapasztalata abban is, hogy egy vereség után hogyan kell fölállni. Emlékezhetünk arra, amikor a polgári köröket elindította. Na most ahhoz képest mi az, amire koncentrálni fognak, amikor ezt a 2,5 millió embert egyben kell tartani, és az ő érdekeiket továbbra is képviselni? Hogy lehet egy ilyen közösséget egy ekkora vereség után egyben tartani?
Hát ugye 2002-höz képest, vagy 2006-hoz képest azért egy sokkal kiterjedtebb intézményrendszer van a Fidesz mögött. Beszéltünk arról, hogy vannak megválasztott polgármesterek, önkormányzati testületek többség, önkormányzati többségek, vármegyei közgyűlésben vannak elnökök, illetve testületi többség. Tehát a Fidesz nem a nulláról indul. Nyilván ami fontos, hogy a pártszervezeteket meg kell erősíteni. Ugye mindenkinek, hogy a Tisza párt most a Tisza szigetekkel felzárkózott a korábbi polgári körökhöz. Ugye a Fidesznek nyilván valamit az offline térben is, hogy ezt modernül mondják, lépnie kell, hiszen a digitális polgári körökkel sok embert el tudtak érni, de ugye a digitális polgári körök mellett kellenek a valódi helyi aktivisták, polgári körök is, illetve a másik a média, hogy hogyan lehet őket elérni. Láttuk, hogy a Tisza párt a közösségi médiát használta intenzíven, biztos, hogy a Fidesznek is itt fel kell zárkóznia, hogy hogyan tudja az aktivistáit elérni, azokat az üzeneteket, azokat az alternatívákat, amiket az új kormányhoz képest megfogalmaz, eljuttatni széles körbe, ez a második szempont, és hát ugye nagyon fontos, hogy egy olyan alternatívát is fel kell tudni mutatni, ami az új kormánynak kell bizonyítani, ők mit szeretnének, és ahhoz képest kell majd egy alternatívát megfogalmazni, és ami még a legfontosabb, hogy azt is meg kell mutatni, hogy ha az inga visszalendül a Fidesz irányába, hogy akkor nem a 2026 előtti időt szeretné a Fidesz visszahozni, hanem majd 29-ben, vagy amikor a következő választás lesz, majd tudásunk szerint 29-ben európai parlamenti választás, önkormányzati, hogy be tudja mutatni, hogy nem a 26 előtti világot hozza vissza, hanem miben változtak, és miben tudnak a mostani kormány politikájához képest újat mutatni.
Megalakult a Fidesz és KDNP 52 fős parlamenti frakciója, mondhatjuk, hogy a megújulásnak ez az első lépcsőfoka, többek közt erről is beszélgettünk Kiszeli Zoltánnal. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlős Éva és Lajárit a kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.